Mostani szombaton kettős heti szakaszt olvasunk, melynek a neve Hukat Balak, Mózes 4. könyvében folytatódik, a vörös tehén történetével, illetve az arról szóló áldozat bemutatással a történet, és a Hukat heti szakasz része lesz a vörös tehén után meg annyi esemény, két haláleset is ebben a szakaszban szerepel, Miriam halála és Áron halála, és haladunk tovább a vándorlás során is, harc lesz Arad királyával, mivel Edom nem hajlandó átbocsájtani a népet az országán, és ebben a szakaszban olvashatunk az érckígyó történetéről is. És aztán a szakasz legvégén Izrael hadiszállásait sorolja föl, illetve a vándorlásból adódó harcokat, miszerint Szihont legyőzik. Ennyi a Hukat heti szakasz, és a Bálák pedig a jól ismert Bálám története, vagy héberül Bileám története, és a közismert Szamár, amelyik megszólal, és a Bálám átokra van felhívva, hogy menjen és átkozza meg Izrael népét, de mind a háromszor átok helyett áldást mond. Önmagában a két szakasz rendkívül sok izgalmas fejezetet rejt. Számomra most egy kicsit mégis rendhagyó üzenettel bírt. Mind a két szakaszban megjelenik egy állat. A Hukat szakaszban megjelenik a vörös tehén, és a Bálám szakaszban a szamár. És kicsit talán egy ézópuszi tanmesére is hasonlíthatna a mai alkalomnak a címe, a tehén és a szamár. Mi is valójában ennek a két állatnak a szimbolikus jelentése? Mert hogy tulajdonképpen mindennek jelentése van az írásban, és minden valami többlet tartalommal is bír, mint ami önmaga. Tehát mindig valami szimbólumokat mutatnak be. Főként az áldozati állatok. Az áldozatoknál a harmadik könyvben, Mózes harmadik könyvében érzékelhető ez, hogy nagyon nem mindegy, hogy éppen mit áldoznak föl az oltáron, tehenete, avagy bárányt, avagy a báránynak melyik fajtáját, avagy kecskét, avagy gödőjét, tehát mi az, ami áldozatra kerül, ezek nem véletlenül vannak meghatározva. És az állatoknak is valamilyen szerepe van a Bibliában. Azon túl, hogy haszonállatokról van szó mindkét esetben, hiszen a tehén is és a szamár is egyfajta haszonállatként szerepel, ebben az időszakban és ebben a korban az emberek életében, azon túl mégis milyen jelentősége van egy szamárnak, egy Bálám szamárának, és mit akar egyáltalán ez a vörös tehén áldozat kifejezni. Kezdjük akkor a tehénnel. Mit jelent a tehén? A vörös tehén, ráadásul nem akármilyen, vörös, mit szimbolizál a zsidóság értelmezésében, és egyáltalán itt ebben az egész szakaszban? Miért van ez elrendelve? A bölcsek is úgy gondolják, hogy a vörös tehénnek a miértje, hogy miért pont ezt rendelt el Isten, és miért pont így adta meg, egy óriási rejtély marad, amíg a Mesiás meg nem fejti ezt, és hivatkozásokat is találunk arról, hogy hát bizony még a bölcs Salamon sem nagyon tudta értelmezni ennek a törvénynek a miben létét. És természetesen keresztény értelmezési szemszögből már is mondhatnánk azt, hogy ó, hát ez nem más, mint a megváltónak a szerepe, hiszen ha a vörös tehén történetét elolvassuk, azt látjuk, hogy a tiszta tisztátalanná, és a tisztátalan tisztává lesz akkor, amikor a vöröstehén hamvát és a vizet rászórják az emberre. Tehát aki tisztaként hozzányúl, az tisztátalan lesz, de a tisztátalan megtisztul tőle. És természetesen ugye a keresztény értelmezés szerint ez nem másra, mint magára a Messiásra vonatkozik, hiszen ő tisztaként tisztátalanná lett. Érettünk, hogy mi tisztátalanként tisztává legyünk. Végül is logikusan levezethető értelmezés, csupán csak egyetlen egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy akkor döntsük el, hogy most akkor a Messiás Isten báránya, vagy Isten tehene. Akkor a másik kérdés, hogy mi az, ami mégis értelmezésében jelenthet valamit, hogy nem egy bikáról van szó, hanem egy tehénről. Sokan azt mondják, és úgy értelmezik a zsidó írásmagyarázók is, hogy ez nem más, mint az aranyborjúra adott felelete Istennek, és ezzel az áldozattal lehet kiengesztelni Istent azért, amiért ugye a nép elkövette a bálványimádást az aranyborjú esetében, ami nem egy borjú volt, itt megint egy kis fordításbeli probléma van, hanem egy aranybika volt. Ez is elfogadható, logikus levezetés. De valahol mégis azt mondom, hogy az események a Tórában mindig egymás után logikusan vannak felépítve, és egymást követik, és minden egyes isteni határozatnak van valami előzménye. Nem csak úgy a hasára üt Isten is azt mondja a Mózes 4. könyvének a közepén, hogy na, akkor most egy tisztulási módot benyomok a népnek, hogy itt egy vörös tehén, és így kell megtisztulni. Valami kapcsolat mindig kell, hogy legyen az előzőekkel. Valami miatt rendeli el Isten ezt az egész vörös tehén áldozatát. Valami miatt történik. És valahol ezt kellene megérteni a saját életünkben is, hogy Istennek van egy terve, de az emberi szabad akarat az, ami ezt a tervet életbe tudja léptetni, és az emberi szabad akaratnak a döntése által az isteni tervben lévő szabályozások is változnak. Isten hoz egy ilyen döntést, a vörös tehénnek a döntését, márpedig lenne ezt meg kell csinálni, azért mert. És a mertben ott van az előzmény, azért mert valami történt. Én nem mennék egészen vissza az arany bikáig, nagyon közeli múltba kellene visszatekintenünk, ez a múlt heti szakasz. A múlt héten Kórah lázadását olvastuk, és talán emlékeztek, hogy a Kórahnak egyetlen egy hibája volt, hogy az igazság nevében hazugságot szólt. És hogy Isten ezt valahogy nagyon-nagyon nem tűri. Nagyon nem tűri azt, amikor az ő nevét meghazudtolva valaki az ő nevében lép fel. És ekkor jön egy tehén áldozat, de nem akármilyen, hanem egy vörös tehén áldozat. Hogyha Kórah történetével összekapcsoljuk a vörös tehén történetét, akkor megértjük, hogy miért kellett ez a vörös, és miért pont tehén. A héberben a tehén szava, a pará, egy nőnemben vagyunk tehát már, a pár, az azt jelenti, hogy bika, tulok. Ennek a nőnemű változata a tehén, a pará. De képletesen ez a szó nem csak azt jelenti, hogy egy bika tulok, hanem azt is, hogy valami vagy valaki erős, hős, vitéz. Erős, hős, vitéz. Megjelent előttünk Kórah képe. Az erős, a hős, a vitéz, aki kiáll, aki a népvezér lesz, aki nem egy tutyi-mutyi, mint a Mózes, hanem tudja, hogy mit akar. És ott van a vörös, ami az Adamá szóból származik, ami a földnek a szava, Adamá, mint a föld, a termőföld, ami szintén egy nőnemű alak, ami a földről vezethető vissza, mint az Adam. És ez a vörös szín, ez a földnek a színével azonos, ilyen barnás-vöröses színről van szó. Izraelben ezt a vörös színt jellemezte, és jellemzi még mindig sok helyen a talajszíne, tehát nem azt kell elképzelni, hogy ilyen sárga homokos alföldi területek vannak arra. Tehát a földdel van kapcsolatban. És mi keletkezik ebből? Egy milyen képlet alakul ki ebből? A földi erő, a földi vezetés, a földi hatalom, a földi vitésség jelenik meg, és mindez nőnemben. Mi lesz ebből? Mit akar ez az egész ábrázolni? Mit akar ez a vörös tehén ábrázolni? Általában, nem mindig, de nagyon sok esetben minden egyes főnévnek, sokszor említettem már, hogy van egy igei eredete. Tehát minden egy cselekvésből indul ki. Ennek a tehén szónak is, ennek a pár szónak, bika szónak, a tuloknak van egy olyan eredete, ami egy cselekvésre buzdít, illetve egy cselekvést mutat. Ez pedig nem más, mint az a parár szó, ami azt jelenti, hogy valami széthullik darabokra. És ezt össze is lehet hozni a bikával, mert ha a bika neki megy valaminek, az szét fog hullani darabokra. A bika ereje, az tönkre teszi, darabokra hullasztja azt. Igen, de tovább menve, ez a széthullik, szétesik szó annyit is jelent még, hogy megszegni a szövetséget, áthágni isteni parancsolatot, és meghiúsítani a szándékot, általában az isteni szándékot. És mi történt Kórachal? Hát pontosan ez. Egy isteni szándékot akart meghiúsítani Isten nevében. Egy isteni szövetséget szegett meg azzal, hogy ő maga lépett szinte Isten helyébe. Áthágott olyan parancsolatot, amit nem kellett volna, és ezzel mindent darabokra tört volna. És minden széthullott volna darabokra az ő vitéssége és az ő ereje által. És Isten azt mondja, ezt kell feláldozni. Ennek kell eltűnnie. El kell tűnnie mindannak, ami előmozdítja azt, hogy ez a szövetség megtörjön. Mindannak el kell tűnnie, ami létrehozná azt, hogy darabokra hulljon. Mindannak a földi erőnek, a földi erőlködésnek meg kell szűnnie, ami a szellemi szövetség ellen van. És hogy miért nem egy bikát és egy tulkot kell feláldozni? Azért, mert a nő képviseli a termékenységet, és a nő nem képviseli az utódlást. És ha ez a nő nem feláldoztatik, akkor nincs utódlás, akkor nincs folytatás. A folytatás lehetőségét is el kell vágni arra, hogy a szövetség megtörjön. És Isten behozza ezt a képletet, és behozza a vörös tehént így, Kórach folytatásaként, hogy állj, elég, áldozd már föl, hagyd már a saját magad erősködését, vitésségét, hősködését. Nincs szükség a hősködésre. Nincs szükség ezekre a pedig jó ötletnek tűnt elgondolásokra. Mert minden, ami az emberi akaratból, a földi akaratból, lásd Adama, lásd vörös, ebből születik, az azt fogja produkálni, hogy darabokra hullik szét az, ami egy egész volt. És bármennyire furcsa, ezt érzékelhetjük a történelem során mindig majd, hogy amikor nagy ötletekkel állt elő az emberiség, lett légyen az zsidó nép közül, vagy pogány nép közül, vagy keresztények közül, hogy megmutassák az isteni nagyságot, hogy hogyan kell csinálni, akkor valahogy minden darabokra hullott szét. Akkor az az egy isteni szövetség széthullott darabokra. És az, amit Isten adott tervet, szándékot, egyszerűen az emberi akaratok, vágyak, elképzelések, így kellene, úgy kellene szándékok, azok meghiúsították. És a tehén pont ezt fogja szimbolizálni képletesen. És ezért kell vörösnek lennie, nem akármilyennek. Hogy értsük már meg, hogy emberi akarattal, emberileg, emberi szándékkal nem tudjuk építeni az isteni királyságot. És az isteni terv az mindig más, mint amit mi emberileg jónak gondolunk. Ha tényleg racionálisan, emberileg nézzük azt, hogy mit összeszerencsétlenkedett ez a Mózes 40 év alatt ezzel a néppel, akkor röhelyes. Röhelyes, ami itt történt. De ha túllépünk ezen, ha nem Kórak szemével látunk, ha túllépünk ezen, akkor meglátjuk, hogy egész más síkon mozog az isteni terv és szándék. És valahol ez az, amire szükségünk van, belehelyezkedni ebbe a látószögbe, ahhoz, hogy megértsük az isteni tervet. Ebben fog segíteni a vörös tehén. Ebben segít a vörös tehén áldozata. És nagyon sok egzegézis és magyarázat van, mind zsidó, mind keresztény oldalról is erre a vörös tehénre. De talán az egyik az, amivel érdemes nem csupán szimpatizálni, hanem végig gondolni, hogy vannak helyzetek, amikor Isten semmi más nem vár el. Csak engedelmességet. Amikor megkérdezik, hogy de miért? Miért kell ezt az egész hercehúrcát csinálni? Miért kell feláldozni ezt a vörös tehenet? Miért nem lehet normális áldozatokat bemutatni? Minek ez a különlegesség? Miért adja egy elképzelhetetlen helyzetbe, egy teljesen irracionális helyzetbe Isten ezt a rendeletet? Miért? És mennyi, de mennyi miértet teszünk föl a hívő életünk során. Miért engedte Isten? Miért adta Isten? Miért nem vette el Isten? Miért csinálta Isten? És egyszerűen ott van a válasz, csak. Mert így döntöttem. És ebben is ott van az, hogy engedelmesen elfogadom-e. De miért Mózes lett a vezető? Csak. Mert így döntöttem. El tudom-e fogadni? El tudom-e fogadni, és engedelmesen magamévá tenni ezt az akaratot. Ugyanis amikor elfogadom az akaratot, akkor megjön a válasz a miértre. Isten szeret annyira, hogy nem hagy válasz nélkül, és mindig megadja a választ, de sokszor előbb kéri a bizalmat, kéri a ráhagyatkozást, kéri az engedelmességet, és utána megjön a válasz. Olyan nincs, hogy nincs válasz Istentől. Mindig van válasz. Csak mi mindig először akarunk választ, hogy utána majd akkor megyek és követem, holott másként működik, előbb kell az engedelmességem, és utána jön a válasz. És ez a vörös tehén pont erre is példa, hogy igen, megteszem. Aztán majd megmutatod, hogy miért. Ja, hogy ezért? Mert mindig megmutatja a miérteknek az okát. Nagyon sokáig voltak bennem is olyan kérdések, amik tényleg egyszerű kérdések voltak, hogy de Istenem, miért történhetett ez így? És aztán át kell kerülni az embernek egy másik perspektívába, egy egész más nézőpontba, hogy megértse, ja, hogy ezért? És erre is segít a vörös tehén, hogy kerüljünk ki ebből a földi egysíkus perspektívából, hogy rá tudjunk látni eseményekre, hogy mi miért történik. Mert ha eltűnik, elég, megszűnik, egyre jobban, egyre inkább az emberi akarat, az emberi vágyak, az erősködések, akkor sokkal inkább rá tudunk látni bizonyos dolgokra. Ha még nem is egészen úgy látjuk, mint ahogy Isten látja, de már nem úgy látjuk olyan földhöz ragadtan. Mi tehát a tehén? Csak egy szimpla áldozati állat? Nagyon sok jelentéssel bír ez az egy szó. Számomra mégis az vált nagyon fontossá, bár mindenkinek más aspektusból lehet ez a képüzenet, hogy egyetlen egy valami őrizhet meg attól, hogy minden darabokra hulljon szét. Az, ha nem a saját erőmből, a saját elgondolásomból, a saját elképzelésemből akarom meglépni az isteni akaratot. Ez tehát a tehén. Na de mi a szamár? Hogyan jön ide egy szamár? Egész más szituációba kerül az a szamár. Itt ennél a vörös tehénnél érthető, hogy egy nép eseményére adott válaszreakcióként jelenik meg a tehénnek a képe. Na de hát az a szamár egy pogányt szolgál éppen. Egy pogány mágus tulajdona. Ráadásul még a szamár tisztátalan állat is a Tóra szerint. Hogy lehet mégis példaértékű? A tehén esetében teljesen normális volt, hiszen áldozati állat volt, tehát úgymond a képletes üzenete ki van pipálva és rendben van, na de az a szamár? Hogy jön be a képbe az a szamár? Mit üzen az a szamár? Ahogy olvastam a tegnap a Bileám történetét, mindig újabb és újabb érdekességeket figyelhet meg az ember benne, valahányszor elolvassa. Ajánlom figyelmetekbe, nem csak azért, mert jó sztori, hanem mert tényleg nagyon sok érdekes dologra lehet felfigyelni, ha tudunk olvasni egy kicsit a sorok mögött. Ami engem meglepett, az rendkívüli helyzetet adott így az elképzelésemben. Vizuális típus vagyok ugyanis. És ami nagyon megdöbbentett, az az, hogy mikor megszólal a szamár, a Bileám nem döbben meg ezen. A szamár megszólal, hogy hát miért ütlegelsz engem már harmad ízűen is. És nem az van, hogy Bileám megdöbbent azon, hogy megszólal a szamár, hanem Bileám felháborodik még jobban, hogy hát nem is ütlegelnélek, még meg is ölnélek, ha tudnálak. Hogy nem döbbentette meg Bileámot, hogy egy állat beszél? Olyan érdekes, hogy a szöveg erre úgy nem tér ki. Számomra ez egy kicsit furcsa kérdéseket vetett föl, aztán megnéztem tulajdonképpen, mit is jelent a szamárnak a szava, és bizony, hogyha képletesen értelmezzük ismét, mivel most ezeket a szimbólumokat átültetjük más jelentéstartalmakra, akkor talán érthető, hogy miért nem lepte meg Bileámot a szamárnak a szava. A szamár ez esetben a Tórában az aton kifejezése szerepel, ami konkrétan kanca szamarat jelent. Tehát ismét egy nőnemű állatkáról van szó, ugyanúgy, mint a tehén esetében is. És az is érdekes, hogy a Tórában, és konkrétan nem csak a tórai részekben, hanem az egész Héber Bibliában összesen ezen a megjelölésen kívül, tehát a Bileámi sztorin kívül egyetlen egyszer szerepel ez a kanca szamár, mégpedig akkor, amikor Jákob kibékülni készül Ézsauval, és ajándékokat küldözget. Küldi a tevéket a kicsinyeivel, a kecskéket a kicsinyeivel, meg a szamárkancákat a kicsinyeivel együtt Ézsaunak ajándékként. Minden egyéb más esetben, ahol szamarat olvasunk, akár itt az Ószövetségben, vagy az Újszövetségben, mindig hím megjelöléssel szerepel, egy egész mászóval, és a csődör szamár van jelen. De itt egy szerencsétlen kislány szamár szenved. És megszólal. És Bileámnak ez teljesen természetes, hogy megszólal. Ugyanis az Atton szava még hangzásban is megegyezik az Aten szóval, ami azt jelenti, hogy ti. Többes szám, második személy, nőnemben, ti. Ti, akik hallgattok, ti, akik itt ültök, ti, akik ezt csináljátok, ti. Ti szólaltok meg. Ti, nők. Na, nők, szamarak, megszólalnak. Ne is mondjuk tovább. Ti, megszólaltok-e? És most a nőnemtől ez esetben úgy vonatkoztassunk el, mint nőiségtől, hogy képesek vagytok-e végre megszólalni, hogy nem leszek idegen uralom alatt. Mert Bileám egy pogány, varázsló, akit megbíznak bizonyos feladattal, és Isten terve ellen megy. És a csacsi, de ez nem jó megjelölés, maradjunk a kancaszamárnál, megy és kiszolgálja a Bileámot. Elviszi. Kiszolgálja. És valahol egy olyan üzenete van ennek az egésznek, hogy meddig szolgálod még ki a hazugokat? Meddig akarod még kiszolgálni az álprófétákat, az áltanítókat, az ál ige hirdetőket, álpásztorokat, álrabbikat, álmessiásokat, ál ezeket, ál azokat? Meddig akarod még kiszolgálni? Hát nem volt elég. Nem volt elég. És itt a nő nem, most nem a nőiségekre vonatkozik, hanem arra, hogy meddig akarod még ezt tovább örökíteni? Tovább akarod adni az utódodnak is, hogy ő is ilyen legyen? Ti tovább akarjátok még mindig adni? Nemzedékről nemzedékre akarjátok azt, hogy hamis uralmat szolgáljatok ki? Meddig akartok hamis uralmat dédelgetni? Ugyanis ez az Aton szó teljesen megegyezik leírásában is az Atunnal, ugye csak egy pöttérrel, héberesek, a U és O között, Atun, ami annyit jelent kemence, kályha, melegedő hely. Meddig akarjátok még melengetni magatokon a hazugságot és az Isten terve elleniséget? Meddig érzitek még jól magatokat ebben a langymelegben? Nem unjátok még? Nem akartok megszólalni a hazugság ellen, a langyosság ellen? Szólaljatok már meg! De arra készüljetek, hogy a szavatokat, a szavatokra Bileám nem fog meglepődni. Sőt, még jobban felingerlitek, és felingerül. Hiszen amikor megszólalt ez a szerencsétlen szamár, hogy de hát meddig akarod még? Indulatok tömkelege árad ki a Bileámból. Olaj volt a tűzre. De nem lehet hallgatni. Nem lehet egy hazug utat támogatni. És ebben volt erre példa ez a szamár. Ez a kanca szamár, hogy állj, elég, állj meg, ne menj tovább. És ne vidd tovább az utódaidat ezen az úton. Tehén és szamár. Két állat, amelynek túl sok szerepe ezekből a történetekből nem nagyon jön ki. Amikor Bileámról beszélünk, és a Bileám történetről, általában magáról Bileámról szoktunk, általában arról, hogy Isten hogy akadályozza meg az átok megvalósulását áldássá, hogy még képes egy szamárnak a száját is megnyitni. De mit is nyitott meg? Mit is kéne megnyitni? Kiknek a száját kéne megnyitni? A ti szátokat, a mi szánkat, azt, ami még mindig az álprófétákat, az álpapokat, az állelkészeket, az álpásztorokat élteti, és segíti az útját. És Isten azt mondja, állj, elég. Hát kívánom, hogy legyünk szamarak, és nyíljon meg a szánk, amikor azt látjuk, hogy nem, elég, állj. És kívánom, hogy legyünk parák, vagyis ezek a vörös tehenek is, hogy igen, elég volt azokból az emberi akaratokból, amivel én akarom megvalósítani Isten akaratát. Ne hulljon darabokra, legyen egész. Legyen az a szándék meg, amit Isten eleve elrendelt. Egy kicsit más megvilágításba került ez a két állat. Az ézópuszi tanmese talán így lesz aktuális és mai, és bármi furcsa, talán még Isten szerint is. Igen, üzenhet ilyen képekben Isten, akár az állatok képének a szimbólumain, ami a szavaknak a szimbóluma. Üzenhet így is, állj, elég az emberi erőből, és ne éltesd a hazugságot. Állj, az én akaratomat ne erőből tedd, ne a saját erődből tedd, hanem láss másként, helyezkedj át a másik perspektívába, hogy meglásd az isteni utat. És ne éltesd a hazugokat, ne szolgáld a hazugokat, szólalj meg, légy szamár. Hát legyünk így, vörös tehenek, és bálámszamarak.